Rádióegyetem, Shakespeare Színháza, Athéni Timon, Kálai Géza előadása.
Ismét mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Egy kicsit beszélek a shakespeare-i tragédiáról, és azután az Athéni Timonról, ami hát hivatalosan a meghirdetett téma a mai napra, de azért valamennyit a Coriolanusról is lesz szó. Tehát Hamletnél már láttuk azt, hogy a tragédia egyik ismérve, hogy egyszerre mond igent és nemet a végén. Tehát amikor azt kérdezzük, hogy voltak éppen Hamlet sikeresen hajtotta el végre azt a feladatot, amit a szellem bízott rá, nevezetesen, hogy bosszulja meg rút és erőszakos halálát, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, hát végeredményben a végén megölte Claudiust, és ezzel bosszút állt. Ugyanakkor az a veszteség, ami ezzel jár, beleértve a saját életét, Ophelia megőrülését és halálát, mára Polonius halálát, tulajdonképpen áttételesen a Rosencrantz és Guildenstern halálát, az anyja halálát, tehát gyakorlatilag az összes fontos szereplő halálát, akkor pedig a válasz természetesen az, hogy nem, mert túlságosan nagy árat fizet azért, amit végül is meg akart és meg is valósított. És ugye a tragédiáról rengeteg elmélet született, ami olyan értelemben ironikus, hogy az első összefüggő irodalomelméleti és esztétikai értekezés, Arisztotelész poétikája, az éppen a drámáról és a tragédiáról szól, majd utána lesz egy részben szól természetesen Homérosz eposzairól is, de azért alapvetően a tragédiáról, és még csak nem is a komédiáról, a másik műfajról, és aztán van egy nagy űr és egy nagy csend, mert hosszú időn keresztül a tragédiát megemlítik úgy, a középkorban például úgy értelmezik, hogy egy magas polcról valaki alacsony sorba jut, mint ahogy mondjuk Lear királyra ezt el lehet mondani, hogy ugye úgy kezdődik, hogy egy világbirodalomnak az ura, és azután pedig egy őrült koldusként van már jelen csak a darabja végén. Tehát általában egy fontos embernek a bukása, de ez önmagában, hogyha egy fontos embernek mondjuk el kell tűnnie a színről valamilyen oknál fogva, ez önmagában még nem tragikus, sokkal több minden kell ahhoz, hogy ezt tragikusan fogjuk föl drámai értelemben, hiszen úgy általában, amikor egy baleset történik, vagy valami kiszámíthatatlan dolog, arra szoktuk a hétköznapi életben is azt mondani, hogy hát ez egy tragédia. És az volt mindig a kérdés, hogy mik azok a különleges dolgok, amik ahhoz szükségesek, hogy egyszerre érezzük a bukást szükségszerűnek, ugyanakkor megadjuk a hősnek azt a lehetőséget, azt a képességet, hogy válasszon. Mert hogyha mondjuk a Macbethet úgy értelmezzük, hogy minden a vészbanyáknak a machinációjától függ, akkor Macbethnek nincsen szabad akarata, és akkor az egész megint nem tragédia. Vagy ha úgy értelmezzük az Otellót, hogy ez kizárólag a Iago machinációinak a végeredménye, akkor megint úgy van, hogy van egy buta, fekete ember, akinek egy átlagos intelligenciájú, vagy egyesek szerint agyafúrt ember mindenfélét csukdos a fülébe, ezt elhiszi, megöli a feleségét, de ez így önmagában megint nem elég a tragédiához. Én azt hiszem, én abba a táborba tartozom, akik azt gondolják, hogy a komédia és a tragédia között nincsen nagyon nagy különbség, tehát a végső gyökerük ugyanott van, és tulajdonképpen a tragédia lehetőségét az adja, hogy minden dolgot általában az ellentétén keresztül tudunk igazándiból megérteni. Tehát az emberi gondolkodás úgy van berendezve, talán a világ is így van berendezve, ezt most hagyjuk, de minden esetre az emberi gondolkodás úgy van berendezve, hogy, és ugye Hamlet erre a legjobb példa, ezért is annyira tipikusan tragikus hős, hogy abban a pillanatban, ahogy tételez valamit, elgondolja annak az ellenkezőjét is, éppen azért, hogy megértse ezen keresztül azt, amit tételezett. Tehát ha állítjuk a létet, akkor azonnal állítjuk a nem létet is, mert ezen keresztül tudjuk megérteni, hogy mi az, hogy lét. Természetesen, ahogy Hamlet a nagy monológiában a lenni vagy nem lenniben mondja, mi mindig a lét oldaláról közelítjük meg a nem létet is, de ezzel együtt igazándiból a nem lét felől tudjuk igazándiból fölfogni, hogy miről van szó. Ezért bármi valósul meg, bármilyen alaphelyzetből indulunk ki, nagy valószínűséggel lesz valamiféle hajszálrepedés azon a felületen, ami először még tisztának és csillogónak és fényesnek tűnik, és aztán ennek a hajszálrepedésnek a mentén kezd egy rés támadni, hogyha komédiával van dolgunk, akkor elég dolog történik ahhoz, hogy ez a rés, ez ne váljon szakadékká, és ezt a rést valami át fogja hidalni, leginkább a humor, ami a legélhetőbb és a legjobb kompromisszum, arra nézve, hogy egy feszültséget, egy egyre mélyülő árkot áthidaljunk. A tragédia ezt az áthidalást azért nem ismeri, mert a hősnek olyan módon kéne kompromisszumot kötnie, ami ugyanúgy a porba sújtaná és ugyanúgy letiporná, minthogyha kiszáll tenger fájdalma ellen. Tehát olyan mértékben kéne megváltoztatni az egyéniségét, magyarul Hamletnek gyávának kéne lennie, Otellónak bele kéne törődni abba, hogy felszarvazták, vagy azt hiszi, hogy felszarvazták, Macbethnek nem lenne szabad szembenéznie azokkal a szörnyű képekkel, azokat mind el kéne magától hessegetnie, amiket lát, miután megölte Duncant. Lear királynak tulajdonképpen érzéketlennek kéne maradnia arra, hogy irgalmatlanul igazságtalan volt rögtön a darabja elején. Tehát mindezek a faktorok, úgy kéne a tragikus hősnek viselkednie ahhoz, hogy áthidalja ezt a szakadékot, hogy semmiféle hős nem lenne. Ha viszont a másik utat választja, és általában ez a Shakespeare-i tragédiákban úgy mutatkozik, legalábbis eleinte, mint ami majd éppen, hogy segít ezt a szakadékot áthidalni, ha ezt választja, akkor előbb-utóbb rájön, hogy pont az a gyógymód, amivel megpróbálja az űrt, az egyre nagyobb hasadékot kitölteni, az támad ellene, és az bizonyul a legfőbb ellenségének. Tehát maga a gyógymód az, ami leginkább méreg, és a tragikus hősök Shakespeare-nél eleinte mind azzal próbálkoznak, amivel egyébként mi is általában próbálkozunk, hogy elhisznek valami rosszat, csak azért, hogy ne kelljen egy még rosszabbat elhinni, amivel viszont a darab végén mindenképpen szembe kell nézniük, és azáltal válnak tragikus hőssé, hogy szemben is néznek. Tehát Otello például elhiszi azt a rosszat, hogy Desdemona őt nem szereti, holott nagyon jól tudja valahol a lelke mélyén, hogy nagyon is szereti, hogy ne kelljen szembenéznie a házasság egyik legnagyobb paradoxonával, nevezetesen, hogy valamiféle fájdalmat, a teljes egységet csak úgy lehet megszerezni, hogyha a másiknak fájdalmat okoz. Ugyanúgy Lear király elhiszi azt, hogy Cordelia nem szereti, ami megint nagyon jól tudja valahol a lelke mélyén, hogy ez egy ostoba hazugság, és hogy Cordelia szereti a legjobban. Egyébként már az első felvonás végére belátja ezt, amikor már Cordelia ugye Ungern-Bergen túl van, és már Franciaországban van. Csak azért, hogy ne kelljen szembenéznie azzal az igazsággal, hogy nem képes mind a három lányát egyformán szeretni, amit tulajdonképpen az igazság, és ami egy nagyon kellemetlen igazság. Tehát valamiféle rosszban megpróbál kiegyezni, valamiféle kisebb rosszal megpróbálja áthidalni a szakadékot, hogy aztán szembenézzen azzal, ami aztán végül is legyőzi és legyűri. Vannak akik, mint Bradley, aki egy 1904-ben egy nagyon nagy hatású előadássorozatot tartott Oxfordban, ami aztán megjelent könyvalakban a úgynevezett négy nagy tragédiáról, tehát a Hamlet, Otello, Lear és Macbeth. Őneki volt először az a gondolata, hogy ezt a négy tragédiát össze lehet kötni, és hogy ugye mindegyik másról szól, és hát ez így is van, hogy ugye a Hamlet a fiatalkori tragédiája, az Otello a házasság tragédiája, a Macbeth az egy jó házasság, de ott az ambíciónak és a ereje teljeiben lévő menedzsernek, a sikeres embernek a tragédiája, Lear pedig az öregkor tragédiája. Tehát a férfi életnek a legfontosabb fázisait Shakespeare nagyon szépen, tragikusan földolgozza. Nos, ő azt mondja, hogy a veszteség elsősorban az, amiben a tragikum áll, és Bradley tulajdonképpen ebben a tekintetben Hegelt követi, tehát ő a hegeli esztétikán nőtt fel, amelyik a tragédiát valóban a veszteségben, méghozzá egy alapvetően erkölcsi konfliktusban látta, tehát különböző erkölcsi értékrendek összeütközése, ahol mindegyik, mind a két erkölcsi értékrend föl tud valamit hozni a maga mentségére, de csak akkor tudjuk feloldani a feszültséget, hogyha az egyikből valamilyen érték végérvényesen úgy tűnik, hogy el kell, hogy múljon legalábbis abban a pillanatban, amikor a főhős elbukik. De a 19. századra amúgy is jellemző volt, hogy részben a görög, részben pedig a shakespeare-i tragédiákhoz nyúlt, mert azt gondolta, hogy a tragédia az nem egyszerűen egy drámai műfaj, hanem az emberi lét szélsőséges helyzetének a legjobb és a legmagasabb rendű megragadása. Tehát a 19. század olyan gondolkodói, mint Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, mind azért foglalkoztak a tragédiával, mert ők filozófiai tanulságokat kerestek, és úgy gondolták, hogy egy eleve egy tragédia egy szélsőséges emberi léthelyzetben mutatja be a férfi embert különböző életszakaszaiban, és ebből meg lehet tanulni, meg lehet érteni azt, hogy mi az ember. Tehát éppen azért, mert kimegyünk az emberi létezés határaira. Tehát megtanuljuk azt, hogy ezáltal mit jelent embernek lenni. Nietzsche, aki utoljára, az utolsó a 19. században, aki valami fontosat mond a tragédiáról, ő ugye azt mondja, hogy a tragédia voltak éppen egy misztérium, igazándiból soha nem fogjuk megérteni, hogy mi a tragikum, mert csak át lehet élni, tehát a tragédiával kapcsolatban a legjobb módszer az, hogy újra meg újra átéljük, akár a színházban, akár olvasva, és amit adatik nekünk az annyi, hogy képesek vagyunk megjeleníteni. Tehát az egyetlen, amivel voltaképpen a tragédián úrrá tudunk lenni, az az, hogy újra és újra a színpadra visszük, megjelenítjük, és részt veszünk benne. Azért érdemes az olyan kisebb tragédiákat vizsgálni Shakespeare esetében, mint mondjuk a Coriolanus vagy az Athéni Timon, mert ezekben a konfliktusok egyszerűbben jelennek meg, mint az úgynevezett nagy tragédiákban. Tehát olyan tragédiákat, mint a Coriolanus, vagy különösen az Athéni Timon, a kortársak bőven írtak. Tehát egy jól sikerült Middleton vagy Webster tragédia, az körülbelül azon a szinten van, amin a Coriolanus vagy az Athéni Timon. Shakespeare nem ezekkel a tragédiákkal nő a kortársai fölé, hanem éppen olyanokkal, mint a Hamlet vagy a Lear, amelyet ugye senki nem tudott aztán utána csinálni, bármennyire is szerette volna a 19. század azt a mélységet a színpadon újra látni, és hát maximum azt tudták tenni, amit Nietzsche ajánl, hogy végre a 19. században Angliában is abban a formájában kezdték el játszani a Lear királyt, amiben Shakespeare megírta, mert 1835-ig, és ez 1695-ben kezdődött, végig az egész 18. századon Angliában is, ha Lear király színpadra került, akkor a Nahum Tate átiratában került színpadra, aminek jó a vége. Nevezetesen, ezt jobb, ha most elmondom, és akkor nem kell vele az időt tölteni jövő héten, ugye Nahum Tate azt mondta teljes joggal, hogy hát itt majdnem van egy, a Lear király végén egy happy ending. Hát végül is Lear összebékül a lányával, Edmund megöli Edgart. Jó, hát azt nem tudta Shakespeare lenyomni a közönség torkán, hogy a francia csapatok, akik ugye Cordéliával megérkeznek, hogy felszabadítsák Lear-t, azok győznek, mert hát azért Britanniát nem lehet legyőzni, a franciák nem, és annak nem örülhetünk, tehát legyőzetik a francia sereg, de az egy kis privát dolog, hogy Lear és Cordéli ott vannak a börtönben, és beiktatott egy börtönjelenetet, amelyikben jönnek a katonák, hogy Cordéliát felakasszák, és Lear, mint a Texas Ranger, az akcióhős, odavágja őket a falhoz, hogy nem bántsátok a lányomat, megöli 80 éves korában mindet, megjelenik Edgar, hogy segítsen, de hát arra már nincs is szükség. Edgarot hirtelen nyakába borul Cordéliának, és viszont összeházasodnak, Lear-t visszateszik a trónra, és ugye ahogy az ember öregszik, és maga elé idézi azt a jelenetet, amikor Lear király jön a halott Cordéliával a karjában, és ugye üvölt, mint az állat a fájdalomtól, akkor ahogy öregszik, annál jobban szereti a Nahum Tate változatát, mert hát voltaképpen kell-e ez az elviselhetetlenül kegyetlen jelenet, amire Dr. Johnson, 18. század nagy angol kritikusa és írója azt mondta, amikor egy nagyszerű Shakespeare kiadást készített, és amikor a Lear király szerkesztette, akkor azt írta bele a kommentárba, hogy rettenetesen örülök, hogy ezen a jeleneten végig jutottam, és most én ezt a jelenetet nem akarom elolvasni megint 10 évig, mert ez elviselhetetlen, ezt én nem bírom. Ezt soha nem is bírtam, most muszáj volt végigmenni rajta, mert szerkesztem ezt a szöveget, de most ezt kiiktatjuk, mert ez borzalmas. Úgyhogy amikor Garrick, a nagy színész hozzáment, hogy, mert Garricknek gyanús volt, hogy nem ez a Lear király, mert hogy ez Shakespeare egy ilyen löttyöt, amit Tate csinált belőle, nem igen valószínű, hogy írt, akkor azt mondta Dr. Johnson, hogy jól gondolja meg, hogy visszaállítja, és Garrick egyszer megpróbálta, és csúfosan megbukott. Tehát még az 1760-as években nem volt arra alkalmas az angol közönség, amire aztán 1835-ben Dickens minden tekintélyét latba vetette, és egyik legjobb barátjával, William McReady-vel, aki egy nagyszerű színész volt, és sokat játszottak amatőrként együtt. McReady tényleg a kornak egy ilyen Garrick szintű nagy színésze volt, őnekik sikerült aztán sikerre vinni a közönség előtt az eredeti Lear királyt. Azért is beszélek ennyit a Lear királyról, mert hogy az aténi Timon nagyon a Lear király holdudvarához tartozik. Tehát ahogy a Coriolanus sokkal közelebb áll a Julius Caesarhoz és az Antonius és Kleopátrához, egyszerűen azért, mert úgynevezett római tragédia. Ugye a Coriolanus az valamikor a Antonius és Kleopátra és a Periklész között 1607-8 ilyen tájban íródik. Az aténi Timonról nagyon sokáig nem tudták eldönteni, hogy pontosan mikor keletkezik, és azt sem tudták eldönteni, hogy igazándiból Shakespeare-e vagy sem. Ugyanis a darabbal, aki olvasta, elég egy kicsit belenézni, hogy lássa, hogy sok baj van a darabbal. Egyfelől már úgy néz ki, hogy sok baj volt vele abban az időben is, amikor Shakespeare írta, de mondom, nem tudják pontosan, hogy a Lear előtt, tehát az Otello és a Lear között írta-e, vagy pedig a Lear után, vagy esetleg a nagy tragédia sorozat után. Én még úgy tanultam, hogy a Macbeth után, sőt, úgy tanultam, hogy már a Antonius és Kleopátrán és a Coriolanuson is túl van, ez az utolsó tragédiája, amit be se fejezett. Mint hogy a darab nincs igazán befejezve. És nagyon furcsán van befejezve, mert voltak éppen aténi Timon vagy átéli a tragédiát már a darab közepén, és az egész átkozódása a darab második felében ráadás, vagy pedig soha nincs, nem adatik meg neki a nagy tragikus pillanat, hiszen ő nem olyan látványosan hal meg, mint ahogy Hamlet, ugye, aki vívás közben szerez sebet még hozzá, ugye, aljas módon Laertész hátulról sebezi meg, nem úgy, mint Otello, aki ugye magába szúrja az elrejtett kését, nem úgy, mint Lír király, aki abba hal bele, hogy Cordelia meghalt, és ugye ott helyben szívszélhűdés éri, nem úgy, mint Macbeth, aki szintén harc közben esik el olyantól, akit mégsem olyan szült, hanem ő úgy néz ki, hogy megássa a saját sírját, és abba belemászik, majd meghal, de még előtte vagy utána valamilyen különös módon magára szórja a földet, és még magára húzza a sírkövét is, amit gondosan előre előkészített, és két feliratot is készített hozzá, amelyik természetesen ellentmond egymásnak. Fel is olvasom, hogy kezdjük a legvégén. Ezt ugye egy katona találja, aki viaszba önti ezt a sírfeliratot, mert hogy nem tud olvasni, és azt szeretné, hogyha a főnöke, Alkibiadész, aki végül is ugye megkegyelmez Athénnak, olvasná föl, és ezt meg is teszi Alkibiadész, olvassa, egy rongy test fekszik itt, melyet rongy lelke elhagyott. Rothadjon meg, aki csak él. Ne kérdezd, ki vagyok. Timon vagyok. Itt kezdődik a második. Mindenkivel együtt utáltalak, káromkodj vissza rám, bitang, és hord el magad. Ez a két sírfelirat. A másodikat állítólag Kalimakhosz írta, és ugye Shakespeare ezt a történetet elsősorban ugyanabból a forrásból vette, amiből a Coriolanust is, és ez Plutarkosznak a magyarul párhuzamos életrajzokként ismert műve. Angliában csak úgy hívták, hogy lives, tehát életek, vagy úgy, hogy North's Plutarch. Ugyanis egy Sir Thomas North fordította nagyon szépen angolra, tehát hogyha Shakespeare nem akarta göröggel vagy a latin fordítással bajlódni, akkor megvolt angol fordításban, és az angol fordításból dolgozott, sokszor szóról szóra átvett, tehát akkor ez még nem olyan volt, mint a most sokat emlegetett eset, hanem akkor úgy volt, hogy ha valaki átvett szó szerint valakitől, az annak volt a jele, hogy annyira jól meg van írva, hogy azon már nem is kell változtatni. Tehát az a tiszteletnek a jele volt, hogy egy klasszikus szöveg új életre kell egy teljesen más, új kontextusban. Tehát aki mondjuk szerzői joggal foglalkozott akkor, sokkal könnyebb dolga volt, mert ilyen, hogy plágium, ilyen nem létezett. Sőt, azért lehetett valakit elmarasztalni, hogy beleírt és átírta azt, amit valaki megformált. Meg hát ugye egészen más volt akkor a szerzőségnek a fogalma. Az a szerzőség, amiben ez a jogrendszer alkottatott, ez a romantika szerző felfogására megy vissza, úgyhogy van egy személy, aki egy személyben felelős azért, amit leíratik, és ő a szerzője. Ugye Shakespeare még úgy gondolta, hogy egy műnek sok szerzője van, és ő csak a lejegyzője tulajdonképpen, tehát nagyon sokszor beleírt olyanokat, amit a színész barátai tettek bele közbe. És az egyáltalán nem volt, nem is az övé volt tulajdonképpen a szöveg, hanem az egész színtársulaté, és ő pedig ennek volt az egyik részvényes tagja. De ugyanígy ez a többi szerzőre és a társulat által megvásárolt darabokra mind érvényes volt. Tehát Plutarkoszból szó szerint vett át többek között ezt a két sírfeliratot is. Valószínűnek tartják a kritikusok, hogy az egyiket ki akarta húzni, de hogy ő milyen viszonyban volt ezzel a szöveggel, nagyon nehéz megmondani. Amikor a fóliót 1623-ban két színésztársa, és ugye Shakespeare már 7 éve nem élt, Heming és Condell összeállították, akkor lehet, hogy az Athéni Timont nem is akarták beletenni ebbe a gyűjteménybe. Ezt onnan gyanítják a kritikusok, hogy megvolt a hely, ahova a Trollius és Cressidát akarták tenni. Akkor a Trollius és Cressida, ami ma egy úgynevezett keserű vígjáték, amiatt, hogy Ajax és sokan még fontosabb szereplők meghalnak, többek között Achilles, Hector, stb. Ezeknek a halála miatt a tragédiák közé akarták tenni a Trollius és Cressidát. Valamilyen oknál fogva ez nem ment, és betették arra a helyre az athéni Timont, majd a legvégén szuszakolták a Trollius és Cressidát is. De hogy ez a bizonytalanság abból fakadt-e, hogy tényleg nem csak Shakespeare dolgozott a darabon. Tehát ezt most a legvalószínűbb az, általában most, hogyha társszerzőségről van szó, akkor ebben a fázisában Shakespearenek mindenki Thomas Middletonra gyanakszik. Tehát, hogy Thomas Middleton, aki egyébként egy kiváló drámaírója volt annak a korszaknak, ma ugye mint a második Shakespeare úgy emlegetik, és egyre több Thomas Middleton darabot újítanak föl Angliában, és kezdenek játszani, ugye nem annyira ismert, és egy más fajta szerző, mint Shakespeare, de egy kiváló tehetség volt, és a fiatal Middleton, aki valószínűleg oda került a társulathoz valamelyik darabjával, ugye Shakespeare tanítgatta, mint annak idején őt tanítgatták a tapasztaltabbak, nem öregebbek, mert Marlowe alig volt nála egy hónappal idősebb, de állítólag Marlowe volt az, aki Shakespeare-t bevezette a drámaírás rejtelmeibe. Ugyanúgy ő lehet, hogy tanítgatta Middletont, és bizonyos részeit Middleton írta meg. Úgy gondolják, hogy például azt a jelenetet, amikor a negyedik felvonásban a gondnok, a Stuart Flavius kimegy Timonhoz, azt a párbeszédet Middleton írta. Ezt olyasmikből lehet megállapítani, hogy például a úgynevezett hím és nővégződések bizonyos szerzőknél inkább vannak, aztán a szóhasználatból, ugye most már komputerbe betáplálják a különböző drámaírók kedvenc szavait, és akkor abból vissza tudnak következtetni, hogy melyik az a szó, amit inkább használ Middleton, mint Shakespeare egy-egy helyen. Tehát mindenféle bizonyítékok azt mondják, hogy nagy valószínűséggel együtt írták, tehát körülbelül Middleton az egyharmadát írta a darabnak, különösen az elejét, és mondom ezt a negyedik felvonásbeli részt, sőt az egész, van aki az egész harmadik felvonást Middletonnak tulajdonítja, kivéve azt az igen rövid jelenetet, amikor Alcibiades elég érthetetlen módon egy katonának a felmentéséért esedezik ugye az athéni tanácsnál, aki valakit meggyilkolt, és azt szeretné, hogy mentsék föl. Mondják, hogy ezt nem lehet, és akkor bosszút esküdve elmegy, és tulajdonképpen ez a közvetlen motivációja Alcibiadesnak, hogy Athén ellen menjen. Ugye leleményes rendezők úgy rendezik meg ezt a jelenetet, hogy valójában Alcibiades Timonér emel szót ott. Tehát nem ezt a katona sztorit csinálják. De az egész nem áll össze, ugye először is két félre esik szét a darab. Az egyik a sikeres Timon, a másik az átkozódó Timon. Olyan mértékben, hogy a második Timon nem akar tudni az elsőről, az első pedig ezt se tudja képzelni akkor még abban a gazdagságban a másodikat. A két Timon elválik, skizofrén módon elválik egymástól, a többi szereplő pedig voltaképpen ugyanúgy típus, mint a hűséges udvarnok, vagy hát ugye a Stuart az ilyen gondnok, intéző, sok mindennek lehet nevezni, aki egyébként a fólióban hol mint Flavius szerepel, hol mint egyszerűen Stuart. Tehát még azt sem vette magának, aki írta, nem vette magának a fáradtságot, hogy ezt összedolgozza. És ugye, ami miatt nagyon kiríja a Timon a többi darab közül, az az, hogy a szereplőinek a nagyobbik részének egyáltalán nincsen tulajdonneve. Tehát költő van, festő van, de ugye Apemantusnak van igazándiból, Alkibiadésznak és Timonnak, a többiek, ha van is nevük, minek, ugyanolyan típusok, ugyanúgy nem lehet őket megkülönböztetni, ahogyan azokat sem, akik csak abban különböznek egymástól, hogy az egyik festő, a másik költő, a harmadik pedig mondjuk ékszerész. Tehát mind a Timont körülvévő társaság az elején, és aztán amikor a prostituáltak mennek Timont megnézni, vagy néhányan azok közül, akik még az első részben foglalkoztak vele, ugyanúgy nagyon nehéz megmondani, hogy ki kicsoda és miben különbözik a másiktól, mint az első részben. Aztán azzal is kiri az aténi Timon, hogy női szereplője a táncos nőkön és a két prostituáltan kívül nincs. Ezt nem szeretik a rendezők, mert ugye a színésznők azt mondják, hogy hát bocsánat, van 3 perc mind a két részben, amiben hát ugye ugyanazok játszhatják természetesen ezeket a szerepeket, de hát most mi mit csináljunk? Mert legalább a Coriolanusban van egy óriási női szerep, és ez ugye Volumna, az anya, akinek a legnagyobb hatalma van a gyermeke fölött, és legalább ezt a helyzetet lehet egyfajta pszichoanalitikus, van is sok pszichoanalitikus vizsgálata a Coriolanusnak, amelyikben ugye azt nézik egyrészt, hogy milyen a Coriolanus-Alfidius viszony, mert hogy az egy ilyen gyűlölöm és szeretem viszony egyszerre, mert ugye Alfidius egy olyan hihetetlenül kedves és szerető módon üdvözli Coriolanust, hogy azt mondja, hogy hát én nekem nagyon, nagyon nagy boldogságom volt, amikor a feleségemet átemeltem a küszöbön, de most talán még boldogabb vagyok, hogy te eljöttél ide, és hát ugye mi nagy dolgokat fogunk véghez vinni, mindaddig, amíg ugye Coriolanus a fejére nem nő, és látja azt, hogy tulajdonképpen Coriolanusnak éppen az a baja, hogy túlságosan jó hadvezér és túlságosan jó harcos, tehát mind a két oldal számára éppen olyan veszedelmes, mint amennyire ugye Coriolanus képtelen bármiféle kompromisszumra. Tehát Coriolanus hírhet arról, hogy mindig megfogadja, hogy ő nem fogja a népet megszívni, és nem fogja őket mindennek elmondani, de ahogy egy-két hang ellene mond, kifakad, és aztán szidja őket, mint a bokrot, és mindenkit ki akar írtani, és el akar az útjából távolítani. A Timon esetében egyetlen nő sincs, még a legérdekesebb elemzések a Timonnal kapcsolatban azok voltak, többek között Karl Marxé, aki a tőkében, művelt ember lévén, hosszasan foglalkozik a Timon jelenséggel, és azt mondja, hogy hát ugye Shakespeare, ő is a nagy Shakespeare rajongók közé tartozott, és azt mondja, hogy hát annál nagyszerűbben az aranynak az inflációját, ami akkor már tény volt Európában, senki sem fogta meg, mint Shakespeare. Ugyanis a spanyol mohóság olyan mennyiségű aranyot juttatott be Európába akkor már a majdnem több mint 100 év alatt, amitől kezdve ugye Dél-Amerikáról tudtak, és az inkáknak, meg az aztékoknak a kincseiről, hogy az arany kezdett nem érni semmit se, és ugye azt mondja Marx, hogy hihetetlenül ironikus, hogy amikor Timon úgy dönt, hogy visszatér a természethez, és gyökereken fog tengődni, és akkor már csak gyökeret kér, akkor aranyat talál, és abban a pillanatban rájön arra, hogy az arany az egy gyilkos dolog. De ehhez meg kellett tennie ezt az utat, tehát látnia kellett azt, hogy milyen iszonyúan hálátlanok és gonoszak vele a többiek. De tulajdonképpen mi vezeti Timon? Tehát ugye Timon az első részben is csak egyfajta, mert ő csak egyfajta tud lenni, abban a részben ő adakozó, és abban a részben ő képtelen elfogadni. Erre egy nagyon érdekes tanulmányt végzett egy Coppelia Kahn nevű, nagyon jó nevű feminista Shakespeare kritikus, és kimutatta, hogy a Fülöp-szigeteken mind a mai napig, meg egy-két csendes-óceáni szigeten él az úgynevezett Big Man System, amelyikben a kétfajta rítus is van a törzsi vagyonnal kapcsolatban. Az egyik az, hogy mindent tulajdonképpen ajándékképpen adnak egymásnak, és amikor egy nagy ajándékot ad az egyik család a másiknak, akkor megvan ennek a rítusa, hogy hány nap múlva kell egy hasonló értékű ajándékkal azt viszonozni. Tehát nem kereskedelem folyik, hanem tulajdonképpen ajándékozás folyik, és nagyon érdekesen és pontosan számon tartják, hogy ez mindig egyensúlyban legyen. Mindaddig, amíg a törzsnek, és ez a másik rítus, az egyik tagja úgy érzi, hogy ő keveset kapott. De akkor nem megszidják, vagy nem elvesznek tőle mindent, éppen nem, akkor beültetik a sátrába, és mindent odahordanak neki. És akkor az illetőtől a terápiától olyan mértékben telítődik, hogy egy idő után nem kell neki semmi. Tehát megcsömörlik attól, hogy minden az övé. Azt mondja Coppelia Kahn, hogy valami ilyesmi, különösen az első fajta ilyen ajándékozási láz volt jellemző első Jakab király udvarára, mert akármikor is keletkezett az aténi Timon, a mostani elképzelés szerint mondom közvetlenül a lír előtt, tehát valamiféle előtanulmány a lírre, a hálátlanságról, és főleg ugye amikor lír a negyedik felvonás hatodik jelenetével Ben Gloucesterrel beszélget, és ott elmondja, hogy milyen a világ. Vannak olyan sorai aténi Timonnak, amelyek már azt előlegzik, nem olyan mélységben és nem olyan érzékenységgel, sokkal csupaszabban és sokkal inkább leegyszerűsítve, de valami olyasmit előlegez. Tehát Jakab király idején íródott a darab, és Jakab gyakorlatilag az egész királyi vagyont, amiben ő beült, mint skót király, ő az angol királyi örökségbe, ugye azon a címen, hogy bőven volt benne, ugye félig Tudor volt, ugyanúgy, mint Erzsébet félig, felült a trónra, akkor elkezdte azt, amit a Tudorok nagy nehezen összeszedtek, már 7. Henrik ugye hírhet volt arról, hogy mindent összegyűjtött, hogy legyen vagyona a királynak, és hogy ne kelljen tengődnie, és mások kegyeiért könyörögnie, ezt elkezdte szétosztogatni. És persze ő nagy ajándékokat várt cserébe, de soha nem tartotta számon, hogy ez hogy megy. Lényeg az, hogy a királyi kassa nagyon hamar kiürült. Tehát egy-két év alatt sikerült neki gyakorlatilag szétosztogatni mindenét. És volt olyan, hogy ő is kapott nemesektől, de hogy talán Shakespeare ezt parodizálja, vagy ezt mutatja be a darabban. De ez minket, 21. századi olvasókat megint nem vigasztal, mert mi valami, tehát nem feltétlenül egy akár néprajzi, akár egy politikai szituációnak a újraéledését szeretnénk látni a színpadon, hanem valami olyasmit, ami miatt ugye a tragédiák kötet, Shakespeare kötetnek az utolsó darabjaként ez belekerült egyáltalán a shakespeare-i kánonba. És én, amit a szövegből ki tudtam hozni a magam számára, az, amit mindig alkalmazok, hogyha egy gyengébb Shakespeare darabbal találkozom, mert hát ugye Shakespeare is igenis írt gyengébb, vagy akár gyenge darabokat is, amellett, hogy írt olyan darabokat, amiket valóban senki nem tud utána csinálni, hogy megnézem, hogy mit mond a darab a színjátékról, tehát mennyire tükrözi magát a színházat a darab, és mennyire tükrözi azt, mennyire használja föl, mennyire érdekli a darabot az, ami Shakespeare-t igenis nagyon foglalkoztatja a Lear királyban, és voltak éppen az egész, úgymond, karrierje során, és ez az emberi nyelvnek a teremtő ereje. Tehát az a kérdés, amit Lear úgy ad föl tulajdonképpen önmagának, hogy odafordul a lányaihoz, és azt mondja, hogy Goneril, our eldest born, speak first. Ugye Goneril, első szülöttünk, szólj te először. És Regan, beszélj, és Cordeliának is ugye azt mondja, hogy beszélj. Most hát hogy kezdődjön egy színdarab? Úgyhogy, és akkor most beszélj. De ez megvan a Makrancos Hölgyben, és amikor ugye Petruchio magát ott biztatja, mielőtt Katával először találkozna, és azt mondja, hogy hajrá, Petruchio, és most beszélj. Now, Petruchio, speak. A színdarabban igenis ahhoz, hogy színdarab legyen, a szereplőknek beszélniük kell. Nem mindegyik, de hát Beckettnek vannak nagyon érdekes színdarabjai, mert egyetlen szó nem hangzik el, de azért általában, és különösen Shakespeare korában a beszédnek nagy szerepe van, és volt, és Shakespeare tulajdonképpen azt gondolom, az érdekelte igazán, hogy például egy olyan szereplő, mint Lear, aki király, és ugye tud parancsolni, és őt el is várják tőle, hogy parancsoljon, tud-e valami olyat létrehozni, ami még nincs a színpadon? Vagyis tud-e valóságot teremteni a színpadon? És ez, mint ahogy majd meg fogjuk látni, nagyon érdekli Shakespeare-t, hogy például meg tud-e egy ember eleveníteni egy szobrot? Igaz, hogy ott elsősorban zenével próbálják megeleveníteni a szobrot, és mint mondtam, mindig nagyon kell vigyázni, amikor Shakespeare zenélni kezd, de ezzel együtt az érdekli, hogy hogyan kezd mozogni egy színész, hogyan lesz egy álló alakból mozgó alak. Olyan parancsot tud-e adni Lear király a lányainak, hogy azok tényleg beszélni kezdenek, és ugye Cordelia éppen ennek áll ellen, amikor azt mondja, hogy semmit nem mondok. És az igazán nagy kísérlet, ami talán tragédiával végződött a Shakespeare számára is, az az, hogy meddig terjed a teremtő szónak a hatóereje. Tehát kiterjed-e a színpadon kívülre is, vagy pedig ott megáll. Tehát a színpad határáig igen, azon túl viszont nem. És erre olyan, hát mondjuk így, hogy bizonyítékok vannak, mint hogy ugye az Athéni Timonban elhangzik egy nagyon-nagyon érdekes mondat, amikor megérkeznek az athéni bölcsek, a tanácsnak a tagjai, hogy ugye megpróbálják Timont arra rábeszélni, hogy Alkibiadészt állítsa le, és ugye azt mondja Timon, hogy éppen a sírfeliratomon dolgozom, és hol olyan választ ad, hogy reménykedni kezdenek, de általában olyan választ, hogy azt mondják, hogy hagyjuk itt, hát ezzel úgyse lehet beszélni, akkor egyszer csak azt mondja az angol eredetében, hogy lips, ugye ajkak, let four words go by and language end, amit Szabó Lőrinc úgy fordít, hogy te végezz, nyelv, némúj keserű száj. De ugye szó szerint azt mondja, hogy ajkak, engedjétek meg, hogy négy szó elhangozzék, four words go by, and language end. És engedjétek meg, hogy vége legyen a nyelvnek. Na most mi az ördög az egy tragédiában, ahol ha nem is komoly teremtés, de ugye először Timon úgy gondolta, hogy a kedves szavak azok ajándékokat teremtenek, az ajándékok további kedves szavakat, itt ez megy így a végtelenségig, mindaddig, amíg ki nem örült a kassa. Ugye ő el volt, narcisztikusan el volt telve önmagával, és rettenetesen meghatódott, amikor egy beszédet mondott a barátainak. Aztán ugye mindenkiből kiábrándult, rendezte azt a vacsorát, amikor meleg vizet és köveket tálalt föl, amit bizonyos Stratfordi előadásokon még durvább dolgokat vágott a vendégekhez, mint tányérokat és köveket, legalábbis imitációként. Aztán pedig elkezdett, rátért a negatív teremtésre, tehát mindent megátkozott, mindenkit elátkozott, volt, akit személy szerint, és az egész világot. Tehát akárhol ütjük föl az asztali átok, az áldás ugye, után, ugye, ami az első jelenetben van, az asztali átok után, akárhol ütjük föl a darabot, és látjuk Timont beszélni, illetve halljuk Timont beszélni, átkot fogunk hallani tőle. De még ez is egy bizonyos fajta negatív teremtés. Ugye az áldás helyett átok. És a kettő egyébként mélyen összefügg. Akkor viszont miről szól az, hogy először is mi az a négy szó, aminek el kell hangoznia, mielőtt a nyelv teljes mértékben megszűnik létezni. És milyen dolog egy tragédia költőtől, egyáltalán egy drámaírótól, milyen gesztus az, amikor lehet, hogy az utolsó tragédiáját úgy zárja, hogy most pedig vége a nyelvnek. Hát most leállítjuk a nyelv. A nyelv intézményét leállítjuk. Van ebben a pillanatban valami nagyon-nagyon Shakespeare-i és nagyon-nagyon érdekes, mert hogyha ugye ezt több gondolkodó, több kritikus mondja Shakespeare-rel kapcsolatban, hogy a Shakespeare-i nyelv többek között azért olyan különös, mert minthogyha egyszerre tanítana bennünket újra beszélni, és egyszerre érdekelni az, hogy mi tulajdonképpen miért beszélünk egyáltalán. Tehát mi a nyelvnek az eredete, nem mint nyelvtörténész, nem mint etimológus, hanem hogy egyáltalán miért jön az embernek az, hogy ő szavakat használjon és beszéljen a másikhoz. Mit akar, amikor beszél, és egyáltalán minek beszélni. És ugye ebből él a drámaíró kétségtelenül, és milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy valaki egyszer csak, mert akkor ez a negatív lenyomata lenne az amúgy pozitív meggyőződésnek, mi viszi rá a drámai hőst arra, hogy egyszer csak azt mondja, hogy elég volt, nem beszélünk többet, leállítjuk a nyelvet, a nyelvnek nincs semmi értelme többé. Tehát amikor egyszer csak az derül ki, hogy se pró, se kontra, se pozitívan, se negatívan, a nyelv nem végzi el azt a munkát, amit rábíztunk. A nyelvet le kéne váltani. Hogy mi az a négy szó, ugye van, aki azt mondja, hogy az angol let there be light, ugye, tehát legyen világosság, az angolul a King James Bible-ben négy szó, let there be light, hogy ez a négy szó, vagy négy ugyanolyan fontos szám volt Shakespeare korában, mint a három, mert nagyon fontos volt a négy elem, a négy ős elem, a négy égtáj, a négy fajta szél, és így tovább. Tehát a négynek is ugyanígy megvolt, ugye a négy humor, ami az négy testnedv, ami az emberben különböző keverékekben van. De miért pont négy? Van, aki azt mondja, hogy a négy az ugyanolyan, hogy egy-két. Tehát semmiféle jelentősége nincs pont a négynek. És ugye lehet azt mondani, amit a legegyszerűbb, hogy Timon bolond, hát úgyis össze-vissza beszél. De ha van egy befejezetlen darab, amelyikben a főhős végeredményben eltemeti önmagát, de azért arra gondol, hogy valahogy az emléke egy sírkövön bevésve megmarad. És különösen, hogyha ezt a sírfeliratot összevetjük a Shakespeare sírfeliratával, akkor talán valamire rájövünk. A Shakespeare sírfelirata, nem biztos, hogy ő írta, Stratfordban található, ugye az oltár mellett van egy szobra, ami megint kétes eredetű, tehát egyáltalán nem biztos, hogy úgy nézett ki, mondják a szakértők, és az sem biztos, hogy a sírfeliratot is ő írta, de az úgy hangzik, hogy blessed be the man that spares these stones, tehát áldott legyen az az ember, aki megkíméli ezeket a köveket, and cursed be he that moves my bones, és átkozott legyen az, ő, hinnemű, aki megmozdítja ezeket az én csontjaimat. Nem ismerték Shakespeare-t elvinni onnan, és ahol ugye ő leginkább méltó lenne, hogy pihenjen, ahol Milton van, meg csomóan Shelley Keats, ugye a Poets Corner, a Chaucer is ott van már, tehát a Westminster Abbey-nek a Poets Corner-ébe. Shakespeare szimbolikusan ott van egy emléktábla, de egyébként a csontjait, miután senki nem akarta, hogy megátkozza Shakespeare, illetve hogy az átok megfogadja, nem merték megmozdítani. Tehát ott van a, tulajdonképpen a családtagjainak a földi maradványai között. Na most ugye miért szerepel itt a Cursed? Ugye ugyanúgy az átok szerepel itt, mint az átok van szemben az áldással, mint a Timon esetében. És mi van akkor, hogyha a darab esetleg szánt szándékkal ilyen vázlatos, és ennyire játszik a tulajdonképpen a saját bukására. Ugyanis, hogyha egy darab éppen arról szól, hogy a nyelv nem képes teljesíteni a feladatát, hogyha éppen arról szól, hogy az egyik Timon az ugyanúgy egy típus figurává, tulajdonképpen egy képpé, egy beszélő képpé változik, egy ugyanolyan papírmasé figurává változik, mint az összes többi szereplő, majd egy átkozódó szereplővé válik, aki megint semmit nem ér el azzal, hogy mindenkit megátkoz, akkor nem a legjobb módja-e annak, hogy ezt az egész darab kommunikálja, és az egész darab mutassa be, nem a legjobb módja-e, hogyha magát a darabot is nem fejezzük be, és hagyjuk, hogy valamit kezdjen önmagával. Mint hogyha ugye az, aki visszamegy tulajdonképpen a barlangi ősembernek az állapotába, és megpróbál gyökéren élni, mint az ősközösségi társadalmak, állítólag, mintha az, aki a nyelv gyökeréig akar visszamenni, azt mondaná nekünk, hogy tanulván nagyon sok drámájából, amit addigra már megírt, hogy sokkal tökéletesebb lenne az emberi létezés, hogyha nem beszélnénk, hogyha nem a nyelvet választottuk volna arra, hogy egymással érintkezzünk. A nyelv legalább olyan mértékben gátja annak, hogy megértsük egymást, mint amennyire elősegíti. Vagyis a nyelvvel tulajdonképpen nem érünk el semmit. Most ez egy borzasztó dolog, tehát borzasztó dolog a nyelv tragikumát ilyen csúnyán az arcunkba vágni, mint ahogy ugye Timon a meleg vizet meg a köveket, de valahol ilyesmi motoz, én azt hiszem az aténi Timon végén, valami mély csalódottság, nem az emberekben, mert hát aki megírta a Lír királyt, vagy megírta a Hamletet, az tudhatta, hogy milyenek az emberek úgy általában. Nem a színház visszásságaiban, egyszerűen magában, abban a médiumban kezd nem hinni Shakespeare, ami voltak éppen őt drámaíróvá tette, ami a kenyerét jelentette, és az volt, amiben ő tulajdonképpen nagy valószínűséggel a legjobban érezte magát, hiszen egyébként valami más foglalkozás után nézett volna, mint hogy ugye a családi tradícióban benne volt a kocsmárosságtól a kesztyű készítésig minden. Tehát én el tudom gondolni azt, hogy az aténi Timon, ami Isten tudja, hogy mit akart eredetileg vele Shakespeare, de egyre inkább olyanfajta kiábrándulás drámája lett, amelyik magából a dráma alapanyagából ábrándul ki, és annak a hajótörését, és annak az önmegsemmisítését látja, ami sem áldásként, sem átokként nem működik. Hadd olvassak föl azért egy pár jellemző részt, hogy mennyire képszerű, azt mondja a költő, hogy megrajzolom a trónoló szerencsét, egy szép domb tetején lent emberek, minden rend és rang, véralkat meg érdem, igyekszik a boldogságot ívelő magasába feltörni, és közöttük, kik mind bűvölten nézik a királynőt, Timonról mintázok egy alakot, Fortuna ivor keze ő fele int, egy pillanat és versenytársai mind alája kerülnek. Sokan mondják azt, hogy hát így kéne az egész darabot értelmezni. Ez egy emblematikus darab, amelyik arról szól, hogy mennyire forgandó a szerencse. De megint nem igazán tragikus az, amikor nem látjuk be, hogy voltak éppen az embernek milyen része van ebben a tragikumban, mert hogyha azt mondjuk, hogy minden a szerencse forgandóságától függ, akkor az embernek különösebb dolga, vagy különösebb terepe, ahol egyáltalán bármit is tehet, nem igen van. Amikor aztán a festő odaadja a képet Timonnak, akkor azt mondja Timon, hogy a képeket igazán szeretem, a festmény majdnem a valódi ember, mert mióta lelket ad, s vesz a gazság, külszín vagyunk csak. A festett alak az, aminek mutatkozik. Művet tetszik, meg fogod látni, mennyire vár itt, még lesz szavunk. Tehát azt mondja, hogy mert mióta lelket ad, s vesz a gazság, külszín vagyunk csak, a festett alak az, aminek mutatkozik. Tehát itt nyíltan elfogadja, hogy ő egy kép, és ugye a festett alakot kell nézni. Aztán itt van az első átok, amikor a tálakat fölfedik, és ugye a párolgó forró vizet kezdi el fröcskölni, és azt mondja Timon, hogy pofa barátok csürhéje, soha ne láss jobb lakomát, erényetek gőz és langyos víz. Búcsúzik Timon, lemossa a hízelgés ragacsát, s forrom párolgó gazságotokat. A vizet a vendégek arcába önti, szemetekbre fröcsköli, örök undor éltessen, édes gyilkosok, mosolygó herék, ti nyájas bestiák, szerencse bohóca, koncpárt, idő, legyei, hopmesterek, gőzök, percmutatók, ember és állat minden nyavajája, varrasodjék reátok. Mit? Menekülsz? Előbb a gyógyszert vedd, te is, hozzájuk vágja a tálakat és kiveri őket, várj, nem pénzt kérek kölcsön, én adok. Mi? Futtok mind? Ünnepeiteken fővendégmától a bitang legyen. Dőj le, Atén, tűz gyújtsd fel a házam, égesd, gyűlölök embert és emberiséget. Amivel csak az a baj, hogy ez a harmadik felvonás hatodik színe, és tulajdonképpen itt mind megtalálható az a típusú káromlás és átok, ami aztán még két felvonáson keresztül folytatódik, és nagyon nehéz ezt továbbvinni, tehát nagyon nehéz ezzel kitölteni egy egész darabot. Tehát mindig csúcsra megpróbálni, csúcsra járatni a beszédművet, de aztán azt megállapítani, hogy semmi nem történik. A sírfeliratot már felolvastam, és ugye hát természetesen a negyedik felvonás harmadik színe tartalmazza a legtöbb ilyen káromlást és káromkodást. Ugye például, amikor Timandra és Frínia, a két prostituált érkezik, akkor azt mondja, hogy aranyért mindent mondják, és akkor azt mondja Timon, hogy olcsatok aszályt a férfi csontba, rokkantsátok a döfölő sarkantyút, a hangot az ügyvéd torkában, hogy ne rikoltozzon a hazug jog mellett. Fekély verje a papot, ki a hús ellen mennydörög, sringyókhoz jár, le az orrát, tövig, orrának nyerge sem maradjon annak, aki csak magáét szimatolja a közjóból, kopasszátok a göndör hetvenkedőt, nyögjön sebeitektől a sebezhetetlen szájhős, halálos mérget mindenbe, hogy sorvadjon el a lemző élet, nesztek még arany, roncsatok mást, s ez roncsát titeket, és legyen sírotok a fertő. Hát ugye ez megint olyan, hogy semmit nem kímél, és ugye ami a leginkább azt mutatja, hogy Timon egyre elvontabbá válik, egyre tulajdonképpen egyre üresebb lesz azáltal, hogy elvontabbá válik, hogy a szavai azok mindig egyre több és nagyobb területet akarnak lefedni. Tehát mindent, mindenkit, még amikor külön sorra veszi, hogy az ügyvédet, az ezt, az azt, így úgy roncsátok meg, akkor még vannak konkrétumok, bár ugye az ügyvéd is itt egy abszolút általános kategóriaként szerepel, de amikor már arról van szó, hogy mindent, mindenkit és az egész világot, akkor már ezt nagyon nehéz komolyan venni. Timon a többiekkel együtt festett alakká válik, és olyan értelemben fordítható a javunkra, hogyha azt mondjuk, hogy itt egy pillanatra azt képzelte el William Shakespeare, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lenne egyáltalán, nem csak hogy teremtő, vagy éppen hogy megsemmisítő nyelv, hanem nem lenne nyelv egyáltalán. Mi történne, hogyha elnémulna négy szó után? Még kimondunk négy szót, és aztán elnémulna a világ, és mi is elnémulnánk. Úgyhogy most a legjobb, hogyha én is elnémulok. Köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem. Athéni Timon, Kállai Géza előadása, Shakespeare Színháza, az ELTE BTK-n 2012. április 11-én elhangzott előadás felvétele, rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.